Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Hare Krishna, köszöntöm a Civil Rádió hallgatóit itt a Górangában, a védikus kultúra műsorában. Ha emlékezetem nem csal, a 20. évfolyamot kezdjük el. Ezzel azt hiszem, hogy a Civil Rádió egyik legrégebbi műsora vagyunk. Nagyon sok témáról beszéltünk az elmúlt két évtizedben, de talán egy dologról még sosem. Hogyan terjedt el a Krishna tudat? Manapság mindenki hallott már a krisnásokról, de azt gondolom, hogy ez nem következett volna be, ha 50 évvel ezelőtt, 1965-ben egy idős, 71 éves indiai úriember nem indul el Kalkuttából, és nem köt ki az Egyesült Államokban, Bostonban, a kikötőben. Ő volt Srila Prabhupád. Az ő életéről, az élettörténetéről beszélgetünk. Beszélgető partnerem Mohan Prabhu. Hare Krishna, köszöntelek téged.
Hare Krishna, én is szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Mit gondolsz, miért lehet nekünk fontos ez az évforduló? Mi történt a világban akkor? Miben változtathatta meg Prabhupád ezt a mozgalmat?
Hát Srila Prabhupád, akiről ugye most beszélünk, ő mondhatni, hogy egy kulturális nagykövete az emberiség egyik legősibb szellemi tradíciójának, ugye a vaisnavizmusnak. És hát ami miatt fontos számunkra, és igazából az egész világ számára ez az évforduló, az az, hogy az a nagyon-nagyon ősi tanítás, amit Hajdan Krishna adott át, és aztán a lelki tanítómesterek láncolata őrzött évezredeken keresztül, az Srila Prabhupád fölpakolta, mondhatom így, a Jaladuta nevű teherhajónak a fedélzetére, a könyveinek, a műfordításainak a formájában. Nyilván maga ő is felszállt erre a hajóra, és akkor az Atlanti-óceánon keresztül haladva végül elhozta ennek a tradíciónak a tanítását nyugatra, ugye, ahogy mondtad, Bostonba érkezett meg, aztán Srila Prabhupád New Yorkban kezdte el a missziós tevékenységét. És akkor az a missziós tevékenység, amit ő elkezdett, az vált, vagy ismerté világszerte úgy, mint a Krishna tudat. A Krishna tudat nemzetközi szervezete az, amit Srila Prabhupád megalapított. És hát mivel, hogy az egész világot behálózza ez a mozgalom, ahogy mondtad, mindenhol, és ez nem csak Magyarországon igaz, mindenhol a világon ismerik az emberek a Krishna tudat tanítását, képviselőit, úgy valahogy az egész világon ennek fontos szerepe van a modern ember életében, akkor ez az évforduló, amikor ez elkezdődött, amikor Srila Prabhupád elhagyta az indiai szubkontinenst, és ugye megérkezett a nyugati világba, akkor ez az egész világ számára egy jelentőségteljes esemény.
Nagyon sokszor találkozik azzal az ember, hogy beszélget másokkal, és azt gondolják a krisnásokról, hogy hát ez valamilyen újonnan alakult amerikai szervezet, vagy valamilyen buddhista közösséghez tartozó dolog. Ebben, hogyha esetleg kicsit segítenél nekünk, hogy ezt hogyan kell érteni?
Szóval igen, az, amikor arról beszélünk, hogy 50 éve történt valami a Krishna tudatban, egy 50 éves évforduló, úgy mondjuk, hogy az ISKCON, a Krishna tudat nemzetközi szervezetének a megalapítása, akkor ez valóban úgy tűnhet, hogy akkor 50 éve alakult a Krishna tudat, és akkor azóta van, akkor ez egy 50 éves vallás, egy New Age, de hát erről szó sincsen, és erre már korábban utaltam. Szóval, hogy a Krishna tudat az a hinduizmusnak a transzcendentalista ortodox irányzata. Az azt jelenti, hogy az emberiség legősibb, egyik legősibb vallásának az eredeti láncolatának a része, tehát egy nagyon ősi tradíciónak a része. Amit Srila Prabhupád megalapított, az ennek az ősi tradíciónak a nemzetközi missziója. Azzal a hasonlattal élhetnénk, mint mondjuk amikor az angol gyarmatosítás idején, bár nem pont ideális sajnos a példa, de az angol gyarmatosítás idején akkor keresztény szerzetesek mentek Indiába, és kezdték el tanítani a kereszténységet, kezdték el prédikálni Krisztusnak a tanait, és akkor lehet, hogy ott alapítottak egy szervezetet, amellett, hogy már volt egy egyházuk nekik Angliában, de akkor Indiában is megalapították, nem tudom, a Krisztus tudatú hívő közösségét, vagy nem tudom, hogy akkor milyen néven nevezték az ottani keresztény gyülekezetet, és akkor az az első, nem tudom, keresztény pap, aki megérkezett Indiába, és elkezdte a kereszténységet tanítani, akkor ő ott megalapított valamit. De hát nyilván nem ő alapította a kereszténységet, mert a kereszténységet Jézus Krisztus alapította 2000 éve ezelőtt, és akkor azok az egyházak, amik azt képviselik, azok, hogy az évezredek során alakultak régességen. De hogyha valaki elvisz valami számukra újat, vagy annak a kulturális beágyazottság számára újat, akkor mégis az is egy megalapítás. És akkor ugyanis Srila Prabhupád a gyerekkorától fogva gyakorolta, tanulta a Krisna tudatot, erről még később beszélhetünk. Maga az a vallás, amit ő gyakorolt, és aztán később tanította, szintén nagyon-nagyon ősi, de mivel addig egy olyan kultúrába vitte el a Krisna tudatot, ahol azelőtt az idegen volt, és ismeretlen volt, akkor ezért mondhatjuk, hogy ő 50 éve megalapította ezt a nemzetközi missziót, ezt a nemzetközi szervezetet.
Ha jól tudom, jó pár indiai tanítóguru vagy lelki tanítómester próbálkozott már a hinduizmusnak vagy a Krisna tudatnak az elterjesztésével a nyugati világban, számtalan Bhagavad Gita fordítás készült korábban, de valahogy nem értek át átütő sikert. Az biztos, hogy nem vált mindenki számára ismerté. Mit gondolsz, hogy Prabhupád miben tudott valami mást, amitől egy ekkora világméretű szervezetet meg tudott alapítani, és gyakorlatilag a világ vallási életének és kulturális fősodrának a középpontjába került, mert azért ugye ő 65-ben megalapítja az ISKCON-t, a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetét, és hirtelen mindenki megismeri, hogy kik a krisnások. Hirtelen mindenki énekli a Hare Krisnát, megismeri a krisnások tradicionális viseletét. Mit gondolsz, mi lehetett ennek az oka, hogy nagyon rövid idő alatt ezt a fajta nemzetközi sikert elérte?
Hát itt több oldalról lehet megközelíteni ezt a kérdést, ami nagyon-nagyon fontos kérdés. Én miközben kérdezted, arra gondoltam, hogyha Srila Prabhupád ülne most itt, hát nyilván nem tudom imitálni, de mondjuk ha próbálok az ő fejével gondolkozni, vagy ahogy ő megközelítette ezt a kérdést, akkor ő valószínűleg azt válaszolná, hogy ő csak egy eszköz volt Isten kezében, és Isten valahogy őt választotta arra, hogy ezt a missziót véghez vigye. Szóval Srila Prabhupád nem a saját képességeit, vagy a saját, nem tudom, extra felhatalmazottságát, vagy nem tudom, valami különlegességét hangsúlyozta, hanem azt mondta, hogy én csak egy báb vagyok Istennek a kezében, és Isten úgy táncoltat engem, ahogy ő akarja. És hogy miért Prabhupádot választotta Isten erre a táncoltatásra, hát az csak Isten tudja. Isten útjai ugye kifürkészhetetlenek, de amiben biztosak lehetünk, és amit Srila Prabhupád mindig nagyon-nagyon hangsúlyozott, hogy ő nem csinált semmi mást, csak követte azt az utasítást, amit neki a lelki tanítómestere adott. Ugye ez egy fontos történet Srila Prabhupádnak a lelki tanítómesterével való találkozása. Ugye Prabhupád egy vajsnava krisna hívő családban született. Tehát apukája, anyukája így nevelte őt már kisgyerekkorában, Hare Krisnát énekelte, a szentírásokat olvasta, és ezt több könyvében is írta, hogy minden, amit a krisna tudatról tud, azt az édesapjától tanulta. Egyetlen egyet kivéve, hogy a lelki tanítómestere volt az, akivel 24 éves korában találkozott, őt úgy hívták, hogy Bhaktisiddhanta Sarasvati, aki megkérte őt arra, hogy angol nyelven tanítsa a krisna tudatot az angolul beszélő embereknek. Tehát, hogy ez volt egy olyan forradalmi, vagy egy olyan nagyon radikális esemény Srila Prabhupád életében, hogy amikor ő először találkozott a gurujával, akkor a gurúja ezt az utasítást adta. Te egy intelligens fiatalember vagy, tanítsd az egész világon a Krisna tudatot. Ez úgy magától nem jutott volna eszébe Prabhupádnak, meg erre az apukája se kérte meg. És valahogy ezt a vágyát az ő mesterének nagyon mélyen őrizte Srila Prabhupád a szívében, amellett, hogy ő 24 évesen nem volt kész erre, mind a családi állapota miatt, hát akkor gyerekei voltak már, felesége volt, mind úgy valahogy az élethelyzete nem azt tette lehető, hogy akkor ő fölüljön egyből a hajóra már akkor 24 évesen, és neki menjen a világnak, hanem úgy egész életében készült erre a hatalmas küldetésre, de úgy ezt nem felejtette el neki, ez mindig úgy a szeme előtt lebegett ez a cél. És amikor végül 70 évesen valóban fölült arra a hajóra, akkor már mögötte volt egy egész életnek a meditációja, és mögötte volt az a nagyon mély meggyőződés, hogy a lelki tanítómesterem azt kérte, hogy menjek, akkor megyek. És ha ő ezt kérte, hogy ezt csináljam, akkor ez valahogy sikerülni fog. És akkor Srila Prabhupád írt egy nagyon csodálatos imát még ott a hajón, amikor szelte át az Atlanti-óceánt, amellett, hogy 2 szívrohamot is kapott az úton, meg nagyon megviselte a tengeri betegség, de akkor írt egy imát, és akkor azt mondta, azt hangzik ebben az imában, hogy nincsen képességem és intelligenciám se, egyetlen egy dolgom van, nagyon erős hitem van Krisna szent nevében. Tehát ez egy dolog volt, amit Srila Prabhupada vitt magával, mert pénze nem volt, nem ismert senkit Amerikában, nem is tudta, hogy Indián kívül milyen az élet. Egy dolgot tudott, hogy nagyon erős hite volt Isten szent nevében, és a lelki tanítómester utasításában, és akkor ez a nagyon erős hit bontakozott ki azzá a csodálatos misszióval, amit Srila Prabhupada akkor úgy elért. Ez a hit talán ez volt az ő különlegessége.
A Gorangát hallgatják a kedves nézők, a Védikus Kultúra műsorát. Egy rövid zene után ezzel a témával folytatjuk.
Cintámani Prakara Sadmasu Kalpa Vritkha Lakya Pritesu Surabhi Rabhipa Layantam Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vrikha Lakhyabritesu Surabhi Rabhi Alayantam Chintamani Prakara Sadamasu Kalpa Vriksha Lakshapteshu Surabhi Rabhi Alayantam Lakshmi Sahasa Sata Samrama Sevamanam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha Lakshyabritesu Surabhi Rabhi Palantam Lakshmi Sahasra Sata Samrama Sevamanam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Venam Kanvantam Aravinda Dalataksham Venam Kanvantam Arabinda Dalayataksham Barahavatam Sa Masitam Budasundarangam Govindam Adipurusham Tamaham Vajami Chintamani Prakara Sadmasu Kalpa Vriksha Lakshyabritesu Surabhi Rabhi Palayantam Lakshmi Sahasra Sata Samrama Sevamanam Govindam आदिपुरुषं तमाहं भजामि। आलोल चंद्र कलश वनमाल वंशी रत्नांगदं प्रणयकेनी कलाविलासं आलोल चंद्र कलश वनमाल वंशी रत्नांगदं प्रणयकेली कलाविलासं श्यामं श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाशं गोविंदं आदिपुरुषं तमाहं भजामि। वेणुं कन्ननुतं
folytatjuk a górangát, a Krisna Tudat műsorát itt a Civil Rádióban. Beszélgető partnerem Mohan Prabhu. Egy 50 éves történetről beszélünk, mert 50 évvel ezelőtt indult el Srila Prabhupád Indiából, hogy megalapítsa a Krisna Tudat nemzetközi szervezetét, ami hát igazából pár év leforgása alatt a világon mindenhol ismerté vált. Erről már korábban beszéltünk egy kicsit, hogy minek köszönhető az, hogy Prabhupádnak ilyen átütő sikere volt, mert hogy ugye ezért korábban egy jó pár lelki tanítómester próbálta a hinduizmusnak ezt az oldalát megmutatni a világ számára, de mégis valahogy akkor vált érthetővé ez az amúgy nagyon misztikus és távoli, és azért az európai kultúrától meglehetősen idegen civilizáció vagy felfogás. Te mit gondolsz ennek a sikerről, vagy ennek a kommunikációs oldaláról, hogy minek köszönhető az, hogy ez érthetővé vált számunkra, vagy legalább sokak számára?
Igen, azt hiszem, hogy Srila Prabhupádnak a személyes hát kvalitása vagy személyisége ebben nagy szerepet játszhatott, ugyanis hát Srila Prabhupád, ha a civil életét nézzük, ő mérnök volt. Habár nem vette át a mérnöki diplomáját, mert ugye gandista volt, és Gandhi arra bátorította a polgári ellenállási mozgalom során a követőit, hogy mindenben szabotálják az angolokkal való együttműködést, és akkor így Prabhupád bár elvégezte az egyetemet, mint gyógyszerész és vegyészmérnök, akkor nem vette át lázadásból a diplomát, de egész életében mérnök volt, tehát hogy ő gyógyszereket gyártott, gyógyszerekkel kereskedett, tehát egy ilyen vegyipari tevékenységet végzett, és valahogy, ahogy az ember olvassa Prabhupádnak a könyveit, vagy akár a előadásait, vagy ahogy riportokban kommunikál, vagy akár tudósokkal, más világnézetű emberekkel beszél, akkor ami nagyon szembetűnő Prabhupádban, hogy hihetetlenül racionális, gyakorlatias ember volt. Szóval nem volt az a lilagőzős, ezoterikus, föld fölött lebegő ember Srila Prabhupád, és pont amit mondasz, hogy ez amit tanított a Krisna Tudat, az valahol tényleg nagyon misztikus, és nagyon távoli a nyugati gondolkodástól, de Srila Prabhupádnak ez az áttetsző közege tudta egy olyan módon transformálni, vagy egy olyan módon hangolni ezt a nagyon misztikus tanítást, hogy ami nyugati, racionális, naturalista tudományszemlélethez szokott gondolkodásmódunk számára is befogadható legyen. Tehát amikor Srila Prabhupád beszél a reinkarnációról, akkor nem annak az ezoterikus oldalát magyarázza, hanem nagyon logikusan azt magyarázza, hogy az ember beül egy autóba, és aztán kiszáll az autóba, és egy másikba száll be, ugyanúgy születik meg az örök lélek egy múlandó testben, él abban egy darabig, aztán amikor meghal, egy következő testbe születik meg. Tehát, hogy nagyon nagyon logikusan, nagyon lehozza a hétköznapi ember gondolkodásmódjára, fogalomrendszerére ezeket a nagyon elvontnak tűnő tanításokat. És amit Srila Prabhupád mindig nagyon szeretett hangsúlyozni, hogy a Krisna tudat az nem egy hit, az nem egy vallás, hanem egy tudomány. És ettől Prabhupád nem volt hajlandó tágítani. Azt mondta, hogy ez tapasztalaton alapul, ez érthető, ez racionális, ez a valóságot mutatja be, és tudományként. És akkor valahogy, amikor a nyugati ember, aki a tudományt tekinti a valóságnak, találkozik egy olyan spirituális, transzcendentális rendszerrel, ami szintén tudományos, ami szintén megérthető, akkor ez egy nagyon elfogadható alternatíva. Én is, nekem is ez nagyon mondjuk segített, vagy nagyon inspiráló volt, amikor megismertem a Krisna tudatot, hogy láttam, hogy ez egy racionális, egy logikus rendszer.
Most így 50 év távlatából ugye kicsit úgy beszélgetünk, mintha ez egy ilyen üttörténet lenne, pillanatok alatt megtörténne, valaki megérkezik Amerikába, megalapít egy szervezetet, és pár éven belül világhírű lesz. Azért nem volt ennyire egyértelmű, vagy ennyire könnyű a kezdeti évek. Ha jól tudom, egy bőrönnyi könyvvel érkezett, és talán 40 dollárral a zsebében.
40 rúpiával.
40 rúpiával.
Ami nagyon nagy különbség. Annál is inkább, hogy a rúpiát nem váltották Indián kívül abban az időben, tehát mondhatjuk, hogy igazából nincs telenül ment Srila Prabhupád. Az a 40 rúpia, amikor Prabhupád 5 évvel később, azt hiszem, visszatért Indiába, első alkalommal, lehet, hogy csak 3 évvel később, az még megvolt az a 40 rúpia, és akkor azzal fizette ki a taxit, amivel a repülőtérről ment. Szóval igazából nincstelenül érkezett meg Srila Prabhupád, 2 láda könyve volt, meg vitt egy csomag műzlit is, mert Indiában az volt a közhiedelem, hogy Amerikában csak húst lehet enni, és akkor Prabhupád, hogy legalább valameddig kihúzza, akkor vitt magával műzlit. Igen, tehát ahogy Prabhupád visszaemlékezett erre a megérkezésre, akkor azt mondtam, amikor megérkeztem New Yorkba, akkor nem tudtam, hogy jobbra induljak, vagy balra. És akkor is megkérdezhetnénk így költő ilyen a hallgatókat, hogy el tudják-e képzelni ezt a szituációt, de meg is tudjuk válaszolni a kérdésünket, hogy biztos, hogy nem tudják elképzelni, mert hát esetleg azok a hallgatók, akik már betöltötték a 70 éves kort, nekik van valami elképzelésük, hogy milyen 70 évesen elkezdeni valamit, az nagyon nehéz, általában az emberek befejezik a dolgokat 70 évesen, amit előtte csináltak. Nem, hogy elkezdenének valami újat. Egy teljesen ismeretlen világba csöppent bele Prabhupád. Ő nem egy másik országba érkezett, egy másik bolygóra. Mert az akkori kulturális szakadék, ugye a modern Amerika és India között az elképesztő volt, vagy elképzelhetetlen volt. Teljesen más volt minden. Még ha most elmegy valaki Magyarországról Indiába, már akkor teljesen a kultúrsokkat kap, akkor mit mondhatnak erről, ugye fordítva, hogy New Yorkba csöppen bele. Nem ismert senkit Srila Prabhupád, szóval, hogy egy teljesen mission impossible az, amiben ő belecsöppent, és aztán igen, valahogy akkor ez mégis megtörtént, de az nem magától történt meg, szóval Srila Prabhupád volt, hogy amikor először kezdett prédikálni, akkor csak valami néhány félig drogos hippinek a lakásába tudott megszállni, akkor egyedül kiment egy részszintányőrral a Tompkins Square Parkba, és akkor elkezdte énekelni a Hare Krisnát, akkor valakik ott köré gyűltek, fiatalok táncoltak, ki tudja milyen illuminált állapotban. Akkor Prabhupád volt, hogy dolgozott a Bhagavad Gita fordításán, hogy lefordítsa a Bhagavad Gítát, és magyarázatok alással elkészült közel 800 oldalnyi kézirattal, amikor a főbérlője, vagy hát az a hippi, akinél lakott így drogos állapotban rátámadt, Prabhupádnak el kellett menekülni az éjszaka közepén, New York egyik legveszélyesebb, szinte gettó negyedében, és a kéziratot háta mögött kellett hagynia, soha többé nem találkozott ezzel a kézirattal, újra meg kellett írni ezt a 800 oldalas könyvet. Szóval, hogy elképesztő kihívásokkal találta szembe magát Prabhupád, és főleg, hogyha ezt ahhoz viszonyítjuk, hogy mielőtt ő elindult volna, ő élt békésen egy indiai zarándokhelyen, egy templomban volt egy szobája, bár nagyon egyszerűen élt, de hihetetlen tisztelet övezte, az emberek földre borultak előtte az utcán, ugye Indiában az ottani egyháztól, az ottani közösségtől megkapta a legnagyobb lelki tudósnak, lelki tanítónak járó tisztséget, ugye, vagy elnevezést, ezt a Bhakti Vedanta titulus, szóval, hogy ő hihetetlen elismert, köztiszteletnek örvendő ember volt Indiában, India miniszterelnökével is találkozott, Indira Gandhival is, és akkor megérkezik New Yorkba, ahol lényegében csak egy ismeretlen, egy senki volt Prabhupád, csak egy fura ruhába öltözött öreg bácsi, aki valami kis üzlethelyiségbe tart előadást 10 hippinek. És akkor aztán ebből a nagyon lehetetlen és hát viszontagságos körülmények közül lett végül az az óriási siker, amit Prabhupád elért, és igen, amikor arról beszélünk, akkor ilyen több mint 100 templomot nyitott Srila Prabhupád Krisna tiszteletére, 14-szer körbejárta a világot, egyetemeken tartott előadást politikusokkal, közéleti személyiségekkel találkozott, és hát több mint 60 kötetnyi szentírás fordítást és magyarázatot írt meg, amelyet azóta is egyetemeken tanítanak tankönyvként. Tehát mind tudományosan, mind vallásilag, mind közéletileg óriási sikert ért el, de ennek megvolt az ára. Prabhupád azt mondta, hogy én tüzön mentem keresztül, hogy elterjesszem a Krisna tudatot. Nagyon, nagyon nehéz küldetést hajtott végre Prabhupád.
Ha megengeded, akkor egy kicsit beszéljünk a Krisna tudatról, mert én azt gondolom, hogy a hallgatókat érdekelheti az, hogy például Indiában mindenki krisnás lehet, vagy ugye sok mindenről hallunk, Krisna csak egy a sok Isten közül, vagy Krisna tudat például egy Isten hit, vagy több Isten hit, ebből egy, erről mondjál már nekünk kérlek valamit.
Igen, hát ez, hogy Indiában mindenki Krisna hívő, ezt semmiképpen se merném állítani, az elég rossz fényt vetne a Krisna hitre, mert hát sajnos azok az állapotok, amik jelenleg Indiában vannak, semmiképpen se mondjuk kommunikáció szempontban nem annyira kedvezőek a Krisna tudatra nézve, mert sajnos India, mint ahogy egyébként az összes kultúra kezd nagyon eltávolodni az eredeti gyökereitől, az eredeti értékrendjétől, szóval amikor látjuk, hogy Indiában óriási szegénység van, de ugyanakkor aránytalanul nagy gazdasági felemelkedés is, hihetetlen társadalmi különbségek vannak, ugye a SZEBIK nem tagjaival, biztos hallották a hírekben, vagy a médiában a hallgatók, hogy milyen komoly problémák vannak, milyen csúnyán bánnak sok helyen a nőkkel, ahogy egyébként a világ többi részén is sokszor sajnos csúnyán bánnak, de hogy ezek mind olyan dolgok, amik nem a Krisna tudat értékrendjé vel úgy nem csengenek össze, tehát azt nem merjük azt mondani, hogy hát igen, mi ezt képviseljük. Mert sajnos nem ezt képviseljük, hanem a Krisna tudat azt az eredeti tradicionális értékrendet, civilizációt, spirituális tanítást képviseli, amely az indiai szentírásokba le van írva, és amelyet India sok ezer éven keresztül őrzött, gyakorolt, ami áthatotta az indiai kultúrát. De hát azóta volt ugye 1000 év muszlim megszállás Indiában, ami nagyon destruktívan hatott az eredeti kultúrára, és aztán ami meg még radikálisabb volt, az a 150-200 év angol uralom, ami teljesen, hát mondhatom így, hogy hazavágta az eredeti védikus kultúrát, és akkor ami most még megmaradt belőle foszlányokban, azokat mi tiszteljük, szeretjük, azokra büszkék vagyunk, de sajnos ez nem mondható az egész indiai kultúrában, hogy ebben ez jelen lenne most, nem tudom, 2015-ben Indiában. És az, hogy mindenki Krisna hívő-e, hát ez egy érdekes dolog, tehát a Krisna tudat, ahogy említettem, ez a hinduizmus ortodox transzcendentalista irányzata, a hinduizmus legfőbb szentírása az a Bhagavad Gita. Tehát mind a 800 millió hindút, ha megkérdezi az ember, hogy mi a fő szentírása, mind az ő világnézete is hite alapul, akkor mind a 800 millió azt fogja mondani, hogy az a Bhagavad Gita. Ez India bibliája. A Bhagavad Gitát Krisna beszélt el. Ott ő a beszélő. Sri Bhagavan Uvacsa. Sri Krishna így szólt. És Krishna mit mond ebben a szentírásban? Aham szarvasya prabhavo matta szarvam pravartate. Azt mondja, hogy én vagyok mindennek az eredeti forrása, én vagyok a legfelsőbb úr, azt mondja Krishna, minden tőlem származik. Tehát ez egy konzervatívan monoteista kijelentés, amikor valaki, ugye az Istenség legfelsőbb személyisége, azt mondja magáról, hogy én vagyok az egyetlen legfelsőbb úr, és én vagyok mindenkinek a legfelsőbb atya, még azt is mondja Krishna, aham bija pradapita. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a hinduizmus főszentírása a Bhagavad Gita-t Krishna beszélt el, és Krishna azt mondja, hogy ő a legfelsőbb úr, akkor ez alapján minden hindu Krishna hívő. Aztán hát van a másik, de az élet pontosan, az élet sosem ennyire egyszerű, tehát teológiailag így van, de azt látjuk, egyébként a világ sok más vallásában is, de a hinduizmusban ez nagyon igaz, hogy az emberek nagy része nem egy transzcendentális megközelítéssel gyakorolja a vallását, nem azért gyakorolja a hinduizmust, az átlag hindu gyakorló, mert ő szeretné elérni Krisnát, szeretné elégedetté tenni Istent, szeretné visszatérni hozzá az őrök otthonába, ami az eredeti cél lenne, hanem azért gyakorolja a tradícióját és a vallását és a hiedelem világához azért hűséges, mert ebben a világban szeretne boldogan élni, szeret szeretne gazdagságra szerteni, szeretne meggyógyulni a betegségeiből, szeretne jó férjet találni a lányának, feleséget a fiának, stb. És akkor a hinduizmusnak és a Krisna tudatnak is a világ nézete lehetővé teszi azt, hogy az ember ne közvetlen Istenhez forduljon az ügyes-bajos dolgaival, hanem Isten megbízottjaival, Isten képviselőivel, akiket úgy hívunk, hogy a dévaták, a félistenek. És akkor ezért van Indiában Ganesh templom, és Durga templom, és Shiva templom, és annyiféle más csandi, és mindenféle más istenség, akik mondjuk, hogyha keresztény kultúrkörbe beszélnénk, akkor mondhatnánk úgy, hogy mondjuk, hogyha egy katolikus nem a templomba menne el, hogy Jézus Krisztushoz vagy az Atyaistenhez imádkozzon, hanem mondjuk a Szent Andrásnak, a Szent Antalnak a templomába, Gábriel Arkangyalnak a templomába menne, vagy éppen Rafael Arkangyalhoz imádkozna védelemért, akkor nem mondhatjuk, hogy a kereszténység az egy sok istenhívő vallás, mert valaki Rafaelt imádja, valaki meg Szent Antalt, hanem arról van szó, hogy valaki, aki keresztény, tény, akkor nem Istenhez fordul a problémáival, hanem valami Isten, Istennek valamely megbízottjával, valamely képviselével próbál egy ilyen kis anyagi bartelt kötni. És akkor ez a hinduizmus sokszínűségének, vagy látszólagos politeizmusának a hátterében ez áll, hogy bár csak egy Isten van, és ez a szentírás szerint Krisna, ugyanaz az Isten, ami ugye, amit az összes többi Isten, vagy többi vallás is imád, csak más néven, de a gyakorlók nagy része nem ehhez a legfelsőbb úrhoz imádkozik, hanem valamely képviselői próbálja úgymond megveszegetni az imádatával.
Kicsit elkanyarodtunk a témától, de még azért egy kérdést hagyd tegyek fel, most itt szóba hoztad ezt a más vallásokat, a Krisna tudat, hogy áll a más vallásokhoz? Milyen véleménnyel van a világban, más időpontban megjelent, vagy más kultúrkörben megjelent többi vallásokhoz képest?
Hát, hogy a kérdésedre is válaszoljak, meg Prabhupádhoz is visszakanyarodjuk, akkor Prabhupád személyével vagy tanításaival válaszolnék. Szóval Srila Prabhupád az alatt a 12 év alatt, amíg ugye 65-77-ig járta a világot és tanított, nagyon sok más vallású emberrel találkozott. Országos barátja volt, mondhatom így, Thomas Mertonnak, aki egy világszerte ünnepelt katolikus teológus, nagyon mély levelezésben volt, de több más vallás képviselőivel is találkozott. És minden alkalommal azt hangsúlyozta ezekben a vallásközi beszélgetésekben, hogyha így fogalmazhatunk, hogy csak egyetlen egy legfelsőbb úr létezik, minden vallás ugyanettől a legfelsőbb úrtól származik, már minden hiteles, tradicionális vallásról beszélek, ettől a legfelsőbb úrtól származik. Minden vallásnak a célja, hogy megtanuljuk szeretni Istent, és vissza tudjunk térni hozzá, és ebből a szempontból Prabhupád rendkívül holisztikusan közelítette meg a vallások palettáját. Tehát ő sose azt mondta, hogy most akkor a keresztényekből a krisnásokat akar faragni. Ő mindig azt mondta, a keresztények, akkor imádják Istent azon a módon, ahogy ők a saját vallásukban tanulják, de akkor úgy imádják, és ne térjenek el attól. És akkor amivel Prabhupád, tehát ezzel egyetértett, és ebben mindig a közös nevezőt kereste, és találta a vallásokkal, a vallások képviselőivel, de abban viszont ellentmondás nem tűrő volt, és nagyon karizmatikus volt Srila Prabhupád, hogy azokkal a egyetemes értékektől való elhajlásokkal viszont nem volt megengedő, nem volt úgymond liberális. Tehát azt mondta, hogy ha egyszer Jézus Krisztus azt mondja, hogy ne ölj, és amúgy az Ószövetség is ezt mondja, akkor miért vannak vágóhidok a világon? Hogyha azt mondja, hogy ne paráználkodj, akkor miért engedélyezett a házasságon kívüli nemi élet, és miért nem jár az semmilyen konzekvenciával. Vagy ha azt mondja Jézus Krisztus, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes, akkor miért hivatkozzik sok Jézus követő, vagy Krisztus követő, magát Krisztus követőinek való ember, hogy hát én gyarló vagyok, én bűnöket követhetek el, aztán majd meggyónom. És itt nyilvánvalóan nem a kereszténységgel vitatkozott Prabhupád, hanem azokkal a emberi gyarlóságokkal, amelyeket sokan vallásos köntösbe próbálnak bújtatni. Tehát Prabhupád ő azt mondta, minden vallás Istentől van, na de úgy kell követni a vallás elveit, ahogy azt Isten és az ő tökéletes képviselői tanítják.
Igazán nem akarok kötekedni, de amiről beszélsz, az egy ilyen nagyon ideális elképzelés az emberi életről. Tehát, hogy én azt gondolom, én is egy gyarló ember vagyok, látom, hogy mennyi rossz tulajdonságom van, meg látom, hogy mások is mennyire küzdenek a különböző rossz tulajdonságaikkal. Hát én azt gondolom, hogy ezzel biztos, hogy nem vagyok egyedül. És hát az ember mit tegyen? Tehát, hogy hogyan, mi az a módszer, amin keresztül mondjuk ezen így változtatni lehet, vagy szóval, hogy ezt úgy nagyon egyszerű kimondani, hogy jó, de legyél önmegtartóztató és válj tökéletessé. Igen. De hát ez megint nem ilyen fekete-fehér a világ.
Természetesen. Most ami nagyon értékesnek tűnt számomra a Krisna tudattal és Srila Prabhupáddal kapcsolatban, az az, hogy nem csak elvárásai vannak, hogy milyennek kell lennünk, hanem ad egy gyakorolható és mindenki számára alkalmazható módszert arra, hogy olyanná is tudjunk válni, amilyen az elvárás. Tehát ott, amikor ott van a Bibliában ez az utasítás, vagy ott van a Bhagavad Gita-ban, hogy legyünk tökéletesek, mert ez a célja a Krisna tudatnak, és igazán minden vallásnak, hogy a lélek, minden emberben lakozó lélek örök természetét visszanyerni. Tehát a Krisna tudatban nekünk ez a kiinduló pont, nem az, hogy gyarlók vagyunk, és akkor hogy nyerünk megbocsátást a gyarlóságunkért, hanem az, hogy az örök természetünk az tökéletes, lévén Isten teremtményei vagyunk, aki tökéletes, és Isten szerves részei vagyunk, akkor csak ezt az eredeti bennünk rejlő tökéletességet hogyan tudjuk fölébreszteni, mint amikor valaki megbetegszik. Akkor nem mondhatja, hogy hát én ilyen beteg vagyok, meg mindig is az maradok. Hát akkor lehet, hogy az is marad, de a természetes állapota az embernek az, hogy egészséges, és akkor néha megbetegszik, és a követi az orvos által adott előírásokat, beszedi a gyógyszert, tartózkodik azoktól, amit a ételektől, amik a betegségét ugye súlyosbítják, akkor meg tud gyógyulni, és vissza tudja nyerni az egészségét, és akkor olyan egészséges lesz, mint miatt megbetegedett volna. Ugyanígy a Krisna tudatban mi ezt tanuljuk. A lélek természete az, hogy egészséges, hogy tökéletes, vagy egy tiszta tulajdonságokkal rendelkező, Isten szerető lény. Most jelenleg az illúzió hatására, és ez sok-sok millió élet óta, ugye a reinkarnáció tanával élve, akkor sok-sok millió élet óta ebben a beteges állapotban vagyunk, de ebből meg lehet gyógyulni. És akkor Srila Prabhupádnak és a Krisna tudatnak a legfőbb tanítása, hogy a meggyógyulás leghatékonyabb módszere az Isten szent nevének, a Hare Krishna Maha Mantrának az éneklése, mert ez az a gyógyszer, ami kigyógyít minket az illúzió betegségéből. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ez a lelki megtisztulás nagy mantrája, és Srila Prabhupád ezt hozta el a modern ember számára, hogy ennek a mantrának az éneklésével mindenki fölébreszheti a benne rejlő lelki tökéletességet.
Hát ez így nagyon szépen hangzik, nem tudom, hogy mennyire érthető ez mondjuk egy hétköznapi ember számára, tudod, mert hát nyilván úgy él mindenki, hogy ez a test az énem, megszületünk, felnövünk, megöregszünk, és mindent magunkénak vallunk. Ha most, ha jól értelek téged, akkor te valami egészen más dimenzióról beszélsz. Ezt én egy picit még így forszíroznám ezt a dolgot, hogy talán érthetővé váljon, akkor ezt valójában hogyan is kell az élőlénynek, az embernek önmagára gondolnia?
Igen, hát a Krisna tudatban ezt tanuljuk, ez mondjuk az első lecke a Krisna tudat iskolájában, amit te is hangsúlyoztál, hogy nem ez a test az énünk. Srila Prabhupád a tanításainak szerintem 70-80%-ában erről beszélt, ezt a vasat ütötte Prabhupád, hogy azt fontos megérteni, hogy az önvalónk az örökkévaló tökéletes lelki szikra, Istennek a szerves része. És akkor ezt az örök tökéletes magot, ezt a lelket, a lelki öntudatunkat, fedik be ezek az úgynevezett upádik, ezek a különféle hamis önazonosságok. Amikor valaki megszületik, akkor először egy kisbaba az, hogy azonosítja magát. Én éhes vagyok. Nincsen, nem tud magáról mások, hogy éhes vagy, fáradt, vagy valami baja van, és akkor csak sír. Ahogy kicsit cseperedik, akkor megtanulja, hogy én egy kisfiú vagyok, akkor aztán megtanulja a nevét, hogy engem így hívnak, és aztán, amikor nagyobb lesz, akkor én egy menő srác vagyok, aztán én egy tanult egyetemista vagyok, aztán egy híres üzletvezető vagy cégvezető vagyok, aztán apuka vagyok, aztán nagypapa vagyok, és mindezek a vagyok átmeneti szerepekkel azonosítja magát a lélek ebben a múlandó világban. És elfelejt, hogy igazából ki az az én, hogy ki a szerepek mögötti valódi entitás. És akkor ezt próbálja a Krisna tudat hangsúlyozni az emberek számára, meg hát a Krisna tudat gyakorlói erősen saját maguknak szeretnék ezt hangsúlyozni, mert ez nyilván nekünk is tanulni és gyakorolni kell, nem, hogy én akkor ezt megértettem, vagy ebben tökéletesen elmélyültem már, hogy én egy lélek vagyok, nekem is ezt gyakorolni kell, nekem kell csak igazán. De valahogy ez, hogy az emberi élet az valami többről szól csak, mint hogy ezekkel a múlandó szerepeinkkel azonosítsuk magunkat, és akkor ezeket a szerepeket játsszuk, hanem hogy van egy olyan dimenziója, pont amit te mondasz, hogy van egy más dimenziója az emberi létezésnek, ami a transzcendensnek a keresése. És Prabhupád ezzel piszkálta a nyugati embert, Prabhupád ezzel a 12 év alatt. Mindig ezt hangsúlyozta, mindig ezt ezzel furkálta a nyugati társadalmat, hogy miért felejtettétek el, hogy örök lelkek vagytok. Miért? Amikor megkérdezték, Prabhupád megékezett Londonba először, és akkor már több száz újságíró és hihetetlen média jelenlét fogadta Srila Prabhupád, és az első kérdés, amit föltettek, hogy miért jött ebbe az országba, mi az, amit itt tanítani akar. És Prabhupád csak egyetlen nagyon egyszerű mondattal válaszolt, én azért jöttem, hogy azt tanítsam nektek, amit elfelejtettetek. És ez az, amit elfelejtettünk, hogy mi örök lelkek vagyunk, a legfelsőbb örök lélekhez, Istenhez tartozunk, és ezt a kapcsolatot kell föleleveníteni. Ez Srila Prabhupádnak a nagy ajándéka az emberiség számára.
Köszönöm, lazítunk egy kis zenével, és folytatjuk.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Folytatjuk a górangát, a védikus kultúra műsorát. Az elmúlt 50 évről beszélgettünk, amióta Krisna tudat megjelent Nyugat-Európában, illetve hát az Egyesült Államokban. Legutóbb Londonnál tartottunk. És én azt hiszem, hogy ennek a sikernek azért nagy köze van a Beatleshez. Ez a történet hogyan zajlott?
Igen, hát volt egy fontos szerepe a Beatles egyik fő tagjának, ugye George Harrisonnak is a Krishna tudat nemzetközi elterjedésében, mert amikor az első krisnások megérkeztek Londonba, ez egy érdekes sztori volt, mert ez is jól mutatja, hogy Prabhupádnak a működését vagy lendületét, hogy ő csak kiválasztott három tanítvány házaspárt, és azt mondta, hogy ti menjetek el Londonba. Mert ugye a Krishna tudat elterjedt Észak-Amerikába, New York, Los Angeles, akkor Kanadába, Toronto, stb. Chicago, mindenfele, de csak Amerikába volt. És akkor Prabhupád ugye az egész világon el akarta terjeszteni, és akkor úgy mondta ennek a három házaspárnak, hogy ti menjetek Londonba, és kezdjétek el ott terjeszteni a Krishna tudatot az én nevembe, és szóljatok, ha már van valami, mert akkor megyek. És akkor ez a három házaspár meg is érkezett, ugye fiatalok voltak, lelkesek voltak, és hát az első dolog, ami Londonba eszükbe jutott, hogy hát ezt a Krishna tudat, ez annyira jó dolog, ez meg kell mutatni a Beatlesnek, mert mindenki szereti a Beatles-t, hogyha a Beatles szereti a Krishna tudatot, akkor mindenki fogja szeretni a Krishna tudatot. És akkor egy haditervet teszeltek ki, és sütöttek egy nagy tortát, és elmentek az Apple stúdióba, hogy akkor ezt a tortát átadják a Beatles tagjainak, és akkor ott beszélnek nekik a Krishna tudatról. Hát először ugye nyilván a security nem akart őket beengedni, és akkor jött Yoko Ono, aki éppen ment be az Apple-be, és akkor mondta nekik, hogy hát látom, ti krisnások vagytok, már valamit hallott ugye a baktákról, és akkor gyertek be, hát itt majd akkor találkoztok a fiúkkal. És akkor az úgy beprotezsálta őket, vártak a folyosón, ott a tortával, és akkor kinyílik az egyik ajtó, és megjelenik George Harrison, ugye ott az Apple egyik folyosóján. És akkor így, hát a bakták persze nagyon megőrülnek, szervusz George, és akkor George meg még jobban megőrül, és mondja, sziasztok, ti krisnások vagytok? És akkor mondják a bakták, persze krisnások vagyunk. Nagyon jó, mert én meg titeket kereslek, mondta a George Harrison, és akkor a bakták mondták, hát mi meg téged keresünk, természetesen azért vagyunk itt. És akkor kiderült, hogy a George ugye, amikor mentek Amerikába turnézni, akkor látta az utcán a baktákat énekelni, meg könyvet terjeszteni, és nagyon-nagyon megérintette őt, ahogy a bakták úgy éneklik Isten nevét, meg akkor valamint ott hallott már a Krishna tudatról, és nagyon szeretett volna találkozni a baktákkal, de hát nem is tudta, hogy vannak Angliában, mint hogy nem is voltak előtte. És akkor persze nagyon örültek a fiúk a tortának, és akkor elkezdtek beszélgetni, és akkor a George Harrisonnak az volt az ötlet, hogy hát miért nem csinálunk egy jó albumot együtt. A Krisnások, ugye tudta, hogy a Krisnások is zenészek, és akkor a sok profi zenész volt a bakták között, már abban az időben is, és akkor csinálták ott az Apple stúdióban, konkrétan a Beatles stúdiójában ezt a Radha Krishna Temple című albumot, amelyben ugye felcsendül a Govindam című sláger, és aztán később ugye a My Sweet Lord, amelyet aztán később George Harrison írt Krishnáról, ugye Én édes uram címmel, és George Harrison, ő egy Krishnás lett, és nem egy akármilyen, egy nagyon elkötelezett, nagyon, nagyon komoly Krishna tudatú bakta lett. Aztán később, amikor ugye Srila Prabhupád néhány hónappal később bejött az Egyesült Királyságba, akkor ő is ugye találkozott George-al, és hát Prabhupád nagyon sok figyelmet és időt szentel George Harrisonra, sokat beszélgettek. A Beatles több tagjával is amúgy, John Lennon is találkozott többször Prabhupáddal, adott is neki egy lakrészt ott a birtokán, és akkor ott lakott egy darabig Prabhupád nála. Tehát, hogy valahogy ugye a Beatles és a Krishna tudat úgy össze fonódott, de aki igazából elkötelezett hívő lett, az George, és hát az egyik fő adománya George-nak a sok szép dalon kívül, amivel ugye megajándékozta általában a hallgatóit, és ugye a Krishna tudat mozgalmát, hogy nagyon sok dalt írt Krishnáról, filozófiáról, Krishna szent nevét is sokszor énekelte, de a másik nagy adománya az az volt, hogy egy egész birtokot vásárolt ott London mellett, Watfordban, ez a Bhaktivedanta Manor nevezetű helyiség, amely mind a mai napig is az indián kívüli Krishna tudatú közösségnek a legnagyobb központja, és akkor azt ő adományozta a közösségnek, George vásárolta, és a másik pedig, hogy amikor Srila Prabhupád megírta a Krishna élet történetét bemutató monumentális könyvét, a Krishna könyvet, akkor George Harrison volt az, aki finanszírozta ennek a könyvnek a nyomtatását, és egy ajánlást is írt hozzá, mind a mai napig, ahogy esetleg a kedves hallgatók közül, ha valakinek megvan ez a Krishna című könyv, akkor ha fölüti, akkor látja, hogy George Harrison ajánlásával került forgalomba. Szóval George nagyon sokat tett azért, hogy a Krishna tudat elterjedjen, és nagyon tisztelte, nagyon szerette Srila Prabhupádot. Ha már itt a sztorizásnál vagyunk, még egy sztori George-ról, hogy George is egyszer jelentkezett Prabhupádnak, hogy hát Prabhupád, én is szeretnék egy ilyen krisnás nevet, ugye a krisna jövőknek van ilyen szanszkrit neve, hogy ő is szeretne, és akkor mondta Prabhupád, hát miért George, hát neked már van ilyen krisnás neved, és mondta, de hát mi az én nevem? Hát az, hogy Harrison, hogy Harinak a fia, ugye George Harrison, és akkor így lett Prabhupádnak a tanítványa George Harrison, mint Hari fia, Harrison.
Könyvekről is beszéltél, arról még szeretnék egy kicsit kérdezni téged, de nem volt annyira köztudott George Harrisonról, vagy legalábbis szerintem az emberek nagy része nem tudta, hogy ő egy ennyire elhivatott Krishna hívő lenne. Ez azt jelenti, hogy Krishna hívőnek nem csak szerzetesnek lehet lenni?
Természetesen azt jelenti, hát a Krishna hívő 99,999%-a nem szerzetes.
De én azt gondolom, hogy az emberekben ez a kép él.
Lehetséges, nem tudom. Én George Harrison ajánlásával árulom ezt a Krishna könyvet most az elmúlt 12 éve, vagy hát adományokért terjesztem, nyilván nem marketing tevékenység, de szerencsére sok ezer ilyen könyv talált már gazdára, így az én közvetítő közegemen keresztül, és általában az emberek úgy eléggé tájékozott. Tehát mondom, hogy George Harrison írta, ja persze, tudom, George Harrison is krisnás volt. A My Sweet Lordot, én nem tudom, hogy van-e olyan hallgató, aki nem ismerni, meglepődnék rajta, abban végig éneklik a Hare Krishnát. Én úgy vettem észre, hogy bárkinek mondom, hogy George Harrison krisnás, hogy az emberek tudják ezt, tájékozottak róla, mert ő annyira felvállalta és annyira képviselte, meg hát mi krisna hívők is persze szoktuk emlegetni, úgyhogy azon meglepődtem, hogy szerinted nem. Mert kell egy ilyen közveleménykutatást végezni. Szerintem az emberek nagy része tudja, hogy George Harrison krisnás volt, és azt is lehet, hogy sokan vannak, akik azt gondolják, hogy minden krisna szerzetes, ez közel sincs így, hanem a krisna hívő gyakorlóknak a, mondom, döntő többsége az civil életet folytat, elmegy a munkahelyére, gondoskodik a családjáról, éli a civil állampolgári életét, de mellette a szerves része az ő életvezetésének a Krishna tudat, azt jelenti, hogy vegetáriánusan élnek a Krishna hívők, ugye minden nap meditálnak ezen a Hare Krishna mantrán, nem diszkóba járnak, hanem inkább a templomba, a gyermekeiket is ezek alapján, az értékek alapján nevelik, szóval, hogy úgy mint ahogy mondjuk, ha valaki egy keresztény, akkor van egy pár keresztény szerzetes, de a legtöbb keresztény az meg egy civil életet él, és akkor úgy a civil életének a része a kereszténység, akkor ugyanúgy a Krisna tudatban is ez a helyzet. Nekünk is van egy pár szerzetesünk, de a legtöbben nem azok.
Lassan véget ér a műsoridőnk. Az elmúlt 50 évet, ha így gyorsan átfutottunk, akkor szerinted milyen eredményeket? Most tudom, hogy talán nagyon materialista a kérdés, de mégis, hogy ilyen számszerű eredményekben mit ért el a Krisna tudat az elmúlt 50 évben?
Hát ugye Srila Prabhupád akkor 50 éve elindult egymaga, az életében 5000 avatott elkötelezett tanítványa lett, ahogy említettem, 14-szer körbejárta a világot, és több mint 100 templomot nyitott világszerte. Azóta ez a misszió ez tovább ment, tehát Srila Prabhupád 1977-ben bekövetkezett eltávozása óta nem torpant meg az ő mozgalma, hanem csodálatosan virágzik és megy tovább. Mára közel 1 millió követője van Srila Prabhupádnak, aki ennek a nemzetközi szervezetnek a tagja. És ami nagyon hangsúlyoznék, tehát Srila Prabhupádnak a legfontosabb munkássága az a könyvfordítás és a könyvírás volt. Szóval ezt Prabhupád mindig hangsúlyozta, hogy én a könyveimben élek tovább, és hogy ezek a könyvek, ezek az elkövetkezendő 10 000 évre nagyon meghatározó irodalmak lesznek, nagyon meghatározó tudásforrás lesz, és Prabhupád mindig azt mondta, hogy a Krisna tudat terjesztése az azt jelenti, hogy a Krisna tudatos irodalomnak a terjesztése, ezt Prabhupád nagyon, nagyon hangsúlyozta. És hát ugye 60 kötetnyi szentírást alkotott meg ebben a 12 évben Srila Prabhupád. Ez elképesztő egyébként. Prabhupád, neki az volt a napi rendje, hogy este 10-kor feküdt le, bárhol volt a világon, és éjfélkor fölkelt, és akkor éjféltől reggel 6-ig dolgozott a könyvein. Bárhol is volt, ő csak ott ült a dolgozószobájában, és kattogott az írógép. Nagyon elkötelezett volt az irodalmi munkássága felé, és hihetetlen sikert érte, hogyha számokról kérdezték, nem tudom, hogy a hallgatók hallottak erről, de jelenleg Bhaktivedanta Swami Prabhupád vezeti a világ könyvlistáját.
Ugye, mint a legtöbb eladott
könyvet. A legtöbb eladott könyvet Prabhupád adta el, vagy Prabhupád követői adták el Prabhupád könyveiből, az azt jelenti, hogy 500 millió példányban fogytak el az elmúlt 50 évben ezek a könyvek. Csak hogy tudják mihez viszonyítani a hallgatók, akkor Rowling, aki ugye Harry Potter sorozatot írt, ő jelenleg 400 milliónál van.
Tehát, az se kevés.
Az se kevés, de az egy szórakoztató irodalom Prabhupád meg. Nyilvánvalóan nem unalmas könyveket írt, nem azt akarom mondani, nem szórakoztatóak a könyve. Na de filozófiáról, teológiáról beszélt, és 500 millió példány, szóval ez egy óriási szám, és ha valamire erre biztos, hogy nagyon büszke Prabhupád, bár rendkívül szerény ember volt. De azt szeretném hangsúlyozni, mondjuk az én személyes Prabhupád képemről, a kedves hallgatóknak, ha már most engem kérdeztél, hogy számomra Prabhupádnak a sikere az nem ezek a számok, nem az 500 millió példány, meg a 100 templom, meg az 1 millió követő, ezek is nagyon fontosak, és Prabhupádnak is fontosak voltak, de az én Prabhupádom az a Prabhupád, aki azt mondja, hogy én csak egy báb vagyok Istennek a kezében, aki azt mondja, hogy az én sikerem az csak a lelki tanítómesteremnek a kegye, és az a Prabhupád, akit egyszer egy riporter megkérdezett arról, hogy ön lenne George Harrisonnak a gurúja? És akkor Prabhupád azt válaszolta, hogy én nem vagyok senkinek se a gurúja, én mindenkinek a szolgája vagyok. Szóval ez a szerénység, ez az alázat, ez a lelki tisztaság az, ami Prabhupádnak, én azt gondolom, az igazi sikere. Mert annyi ember van a világ történelmében, akik nulláról kezdték, és óriási sikereket értek el. Voltak itt már Nagy Sándorok, Julius Cézárok, Napóleonok, voltak Steve Jobsok, akik ugye nagy sikereket értek el. De az a lelki tisztaság, amit Prabhupád képviselt, az azt hiszem, hogy nagyon példaértékű és nagyon ritka az emberiség történelmében. Szóval ez az 50 éves évforduló, ez ezt is ünnepli.
Mi maradt egy pár percünk, beszéltünk itt a nagy nemzetközi mozgalomról, de hát a rendszerváltás megelőző pár évben, hát a rendszerváltás után pedig ugye Magyarországon is hivatalosan is megjelent a Krisna tudat. Nem tudom, Magyarországon hogy állunk ezzel? És talán még egy utolsó kérdés arra vonatkozóan, hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését, hol tud a krisnásokkal kapcsolatba kerülni, milyen események lesznek a közeljövőben?
Jó, hát hogy a Krisna tudat, igen, most 25 éve, 26 éve, hogy Magyarországon bejegyzett egyházként működünk. Jelenleg az adó 1% felajánlási listán a negyedik helyen áll a közösségünk, az azt jelenti, hogy a tavalyi évben 24 ezer magyar állampolgár döntött úgy, hogy nekünk adja az adója 1%-át, ez alapján tehát a negyedik legtámogatottabb egyház vagyunk az országban. Ezután is szeretném hálással megköszönni minden kedves hallgatónak, aki a Krisna tudatú hívők javára rendelkezett az 1%-áról, ezzel nagyon nagy segítséget nyújtott a karitatív munkánkban és a közösség működésében. És hát ugyanakkor tehát a negyedik legnépszerűbb egyház, itt működik Magyarországon Krisna völgy, amely Európa egyik legsikeresebb önfenntartó közössége, évente 30 ezer turista látogat el hozzánk, szintén nagyon népszerű Krisna völgy. Van egy államilag akkreditált hittudományi főiskolánk, a Bhaktivedanta főiskola, amely jelenleg mind BA, mind MA akkreditáció alatt áll, és ugye Vaisnava teológia, illetve jógamester képzés folyik ebben az intézményben. Több száz aktív Krisna hívő van az országban, akik részt vesznek a misszió tevékenységében, és hát több ezer, mondhatom több tízezer tagja van a közösségnek, akik valamilyen módon az életükben fontos szerepet tölt be a Krisna tudat. Tehát azt hiszem, hogy ez a magyar népnek, a magyar kultúrának a nyitottságát, befogadót mi voltát mutatja, hogy egy ilyen távoli kultúrát ilyen nyitottan és ilyen szeretettel fogadott, de hát azért valószínűleg ennek a népszerűségnek mondjuk az közrejátszhat az a karitatív munka, amit a közösségünk végez, talán tudják a hallgatók, hogy évente több mint 500 ezer tál ételt oszt ki a közösségünk, szóval, hogy úgy nagyon jelen van a Krisna tudat Magyarországon, és azt hiszem, hogy pozitív értelemben van jelen. És akkor amit kérdeztél, hogy milyen programokat tudunk kínálni, hát ugye most már a nyár vége fele járunk, de augusztus 30-án lesz egy kiemelkedő programunk a Budapesti Hare Krisna Oktatási és Kulturális Központban, amely egy nyárbúcsúztató fesztivál, Krisna búcsú fantázia nevet viseli magán, és tehát augusztus 30-a ez egy vasárnap, délelőtt 10-től este 6-ig lesz autentikus indiai esküvői ceremónia, lesz színi előadás, látványfőzés, jóga bemutató, gyerekprogramokkal várjuk az érdeklődőket finom ételekkel, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a budapesti központunkban, erről a krisna.hu-n is tudnak érdeklődni, és Srila Prabhupád megjelenési évfordulóján, tehát születési évfordulóján Krisna völgyben lesz még egy kiemelkedő rendezvény, amelyben szintén erről az 50 éves évfordulóról megemlékezünk majd, ez pedig szeptember 6-án kerül megrendezésre, ott is nagyon nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Hát köszönöm szépen ezt a kimerítő...
Nem volt túl kimerítő, hallgatom.
Tájékoztatást, így az elmúlt 50 évről meg Krisna tudatról. Legközelebb 2 hét múlva szintén itt a Civil Rádióban találkozunk, a Górangában, a Védikus Kultúra műsorában. Hogyha valaki érdeklődik Krisna tudat után, akkor a www.krisna.hu weboldalon megtalál minket. Köszönjük szépen, Hare Krisna!